Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép estét mindenkinek! Milyen érzés magunk mögött hagyni az élsportot, váltani, vállalkozni és belevágni valami teljesen újba? Új utakról és a folyamatos fejlődés szükségességéről beszélgetünk a mai műsorban, arról, hogy hogyan lesz egyébként egy olimpikonból idővel lovarda alapító, oktató, közösségépítő. Vendégem a stúdióban Partics Katalin volt, öttusázó, aki egyébként két olimpián is részt vett, Sydneyben 2000-ben, 2004-ben, Athénban, de majd ezekről beszélünk bővebben, versenyzett magyar, majd görög színekben, és az öt sporták közül talán a legérzékenyebbhez, a lovagláshoz mindig is különös kötődése volt, de hogy miért és hogyan, erről majd beszélgetünk, mert hogy ma már az Aranypatkó Lovas Egyesület vezetője. Kati, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm nagyon a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Én úgy tudom, hogy öt nyelven beszélsz, de javaslom, hogy kezdjük a göröggel, vagy a görög színekkel, mert hogy nem csak a magyar, hanem jól tudom, görög állampolgár is van, és kapcsolatod Görögországgal, de mi ez pontosan?
Igen, hát öt nyelven tanultam, többé-kevésbé beszélem felváltva őket, mikor melyiket sikerül aktívan tartani. Attól függetlenül, hogy anyukám görög, gyerekkorunkban nem sokat beszélt hozzánk görögül, úgyhogy később kellett megtanulnom görögül, de igen, azért mégis ilyen második anyanyelvként él a szívemben.
És mellette, ha jól tudom, ott van az angol, a spanyol és a német talán?
És a német, igen, a német volt a második nyelvem általános iskolában, és egy nagyon-nagyon jó tanárunk volt, aki amellett ugye nagyon jó nyelvtanár volt, amelyet nagyon szeretetteljes is volt, és ez ugye nagyon mélyen bevésődik abban az időszakban. Úgyhogy én szerettem mindig is a német nyelvet, csak semmi szükségem nincsen rá sajnos, úgyhogy így nem annyira aktív a tudásom. És gimnáziumban szintén egy nagyon-nagyon jó nyelvtanárunk volt, az osztályfőnökünk, akitől spanyolul tanulhattam meg, ennek később is hasznát tudtam venni úgy igazán. Az angol pedig már nyilván jött a sok külföldi utazás mellett, illetve hát abból is kellett nyelvvizsgát csinálnom a külkeren.
Igen, azt szokták mondani, hogy minél több nyelvet ismer az ember, annál többet ismer meg a világról, meg annál többféle személyisége is van.
Igen, én ezt akkor értettem meg, illetve visszatekintve ezekre a tapasztalatokra tudom ezt nagyon jól érzékelni ezt az állítást, hogy amikor jártuk a világot sportolóként, és kapcsolatot tudtam teremteni mindenféle nációval a több nyelvűség miatt, abból tényleg az következett, hogy sokkal mélyebben beleláthattam abba, hogy akkor ők mit, hogyan, miért.
Szóval hogyan gondolkodnak, tényleg, igen, hogyan igen. Élnek, milyen a kultúrájuk.
És hiába voltunk ott ugyanazokért a célokért a versenyen, attól még annyira különbözőek voltak a hátterek, a hozzáállások, minden egyéb.
Akkor beszéljünk is a sportról, hogyha már egyből így behoztad, mert ez alapvetően ugye meghatározza a személyiségedet. Neked mit adott az élsport?
Hú, nagyon sokat. Sok élsportoló szokta azt mondani, hogy elvett a gyerekkorából, meg a fiatalságából, és bizonyára vannak is ilyen sportok, ahol annyira sok időt, energiát kellett rááldozni, és nagyon kicsi gyerekkortól űzni, de engem a szüleim mindig visszafogtak, nem akarták, hogy élsportoló legyek, és én benne meg egy óriási nagy késztetés volt, talán pont ez kumulálta bennem az erős belső motivációt, hogy ez egy nem megengedett dolog volt.
Ez egy gyerekkori vágy, álom volt?
Nem konkrétan az, hogy sportoló legyek, hogy eredményes sportoló, vagy olimpikon, tehát ezek így nem fogalmazódtak meg bennem, hanem hát talán inkább ez a teljesítmény vágy, vagy teljesítménykényszer. Szakember dolga lenne kideríteni, hogy minek kell nevezni. De az, hogy mozogni akarok, és abban kipróbálni magam, és teljesíteni, és elismerést is kapni érte, ez mindig bennem volt.
Egyébként mennyire voltál sikeres már az első pillanattól a sportban? Tehát mindig egyből jöttek az eredmények?
Úgy emlékszem vissza, hogy igen, persze nem magas szintű eredményekre kell gondolni, de általános iskolában külön tornára jártam akkor. Én voltam a legjobb a kidobósban, én futottam leggyorsabban körbe az iskolát. Úgy emlékszem vissza, hogy igen, mindig adott sikerélményt az, amit csináltam. És igen, visszatérve az előző kérdésedre, mert azt végül azt hiszem nem válaszoltam meg, hogy mit adott nekem a sport, igen. Hogy én nekem a teljes személyiségemnek a jobbik oldalát határozta meg, és tette jóvá.
Mit értesz ez alatt?
Azt, hogy ezt a belső késztetést, ezt az erős teljesítményvágyat, ezt azt hiszem jó irányba tudtam kamatoztatni, vagy felszínre engedni, és És az, hogy ilyen szülői elvárás volt mögötte, hogy akkor sportolhatok, hogyha jól tanulok, ez is egy jó irányba vitte a dolgokat, hogy nem voltam kiemelkedően jó tanuló, de azt mindig éreztem, hogy ez egy fontos dolog, és hogy ezen a területen is teljesíteni kell.
Mikor jött el a pillanat, amikor már azt mondtad, hogy egy életem, egy halálom, én pedig ilyen sportoló leszek?
Nem volt ez így kimondva. Az volt egy ilyen nagyon erős döntés, vagy egy ilyen erős deklaráció, amikor ugye, mint ezt említettem, hogy a szüleim inkább visszatartottak, és az élsportra arra mumusként tekintettek, és hogy a saját érdekelmen akartak attól megóvni. Tehát amikor úszó tanfolyamból kiválasztottak, hogy menjek versenyúszónak, azt nem akarták engedni. Amikor a másik úszócsoportból vízilabdásnak nem akarták megengedni, akkor ötusen azt se akarták megengedni. Tehát, hogy mindig inkább elvittek valahol máshova, de hogy én belőlem ne csináljanak versenyzőt, ezért a gyerekkorom nem is ment rá arra, hogy nagy eredményeket akartak volna belőlem kipréselni a sport területén, és amikor hetedikes voltam, iskolában kézilabdáztunk, egy erős kézilabdás iskola volt, és hát ott is így elég jónak számítottam, de jobban érdekeltek a fizikai sportok, vagy az állóképességi sportok, mint a labdajátékok, és mondtam a tesi tanárnak, aki a kézilabda edzőnk volt, hogy de én nem kézilabdázni szeretnék, hanem triatlonozni, akkor először nagyon megsértődött, majd átvitt az iskola mögött lévő egyik magyarországi első triatlon klubba, Budai 11-esébe, hogy na, akkor itt ez a gyerek most beiratkozik, és akkor holnaptól triatlonista lesz, és én úgy mentem haza, hogy egyszerűen kijelentettem, hogy én triatlonozni fogok.
Hogyan keveredtél bele, és mi fogott meg utána az öttusában, amit a triatlon esetleg nem tudott megadni?
Hát a rövid verziója a sztorinak az az, hogy mert elütött az autó triatlonistaként biciklivel, de hát igen, az elő sztoria viszont az, hogy öttusázókkal edzettem együtt úszásban, futásban, és akkor ugye bicikli edzéseket csináltam egyedül vagy másik csapattal, és közben az öttusázók nagyon fűztek, hogy nyilván ezek ilyen utánpótláskorú csapatok voltak, hogy ha elmegyek velük háromtusa versenyre, ahol lőni kell az úszás-futás mellett, amiben én egész jónak számítottam, akkor mehetek lovagolni ingyen az öttusa lovakra. És soha a kiskoromban nem lovagoltam, talán egyszer ültem lovon, de az állatokat mindig nagyon-nagyon szerettem, és nagyon szerettem volna lovagolni is, és akkor így ezt a lehetőséget kihasználva mondtam, hogy jó, rendben, elindulok háromtusa versenyen, de én utálom az öttusát, és én triatlonista vagyok büszkén. És hát miután már jártam lövőedzésre, és jártam lovasedzésre, vívni még mindig nem mentem el, de aztán tényleg volt sajnos két autóbalesetem biciklivel, egyszer egy lezárt versenypályán ütöttek el, ez volt a második. Na, ezután volt az, hogy nem volt biciklim egy darabig, és akkor megfűztek az edzéstársaim, hogy akkor addig menjek el vívni, és amíg nincs biciklim.
Innen már nem volt visszaút? Vagy egy ideig még csináltad a kettőt
igen,
együtt?
Igen. Az edzőm is olyan alkat volt, aki hajlamosított arra, hogy gondoljam magam polihisztornak, és persze lehet egyszerre triatlonozni is, meg öttusázni is. És akkor még indultam néhány triatlon versenyen, abban a szezonban, amikor egyébként már öttusa versenyeken is indultam, de aztán végül egy újabb biciklis baleset vetett véget annak, hogy
némi sorszerűség azért volt az életedben.
Akarjak indulni egy öttusa VB válogató előtt, mert az első junior világbajnokságomról azért csúsztam le, mert előtte egy héttel triatlon versenyen buktam. Úgyhogy ettől kezdve igen, elköteleződtem az öttusa mellett.
Térjünk vissza a lovakhoz, mert ugye itt a kapcsolata a régi és az új életet között. Ma már azon gondolkodtam, hogy a gyerekeket egy picit így a lovardában gyakorlatilag ilyen terápiás iskola lovak dédelgetik, meg szeretgetik. Miben volt más világ az, amiben te akkor a lovak kapcsán belecsöppentél?
Hú, ez olyan jó kérdés, mert merőben más volt. Azzal, hogy én elkezdtem öttusázni azért, mert akkor lovagolhatok, gyakorlatilag csak azt nem kaptam meg akkor a lovardai élmények során, amiről egyébként ez az egész dolog szól, és itt pici zárójelben, kicsi kitérőként, hogy talán ez is okozza az öttusa lovaglás halálát, hogy az, hogy az öttusázóknak nincs idejük edzésre járni, sok időt eltölteni a lovardában, a lóval kapcsolatot építeni, meg minek is építsen kapcsolatot az öttusázó a lóval, hiszen a versenyen egy tök idegen lóval kell pályát menni. Szóval ez igazából nem egy lovas szemlélet. és nekünk se volt nagyon lehetőségünk, illetve nem tudtam, hogy akár kereshetném is a lehetőségét annak, hogy én ott legyek a lovardában, és ápolgassam a lovat, kivigyem legelni, megtanuljam a lóval való kommunikációt, és nem csak az legyen a cél, hogy fönt ülök a nyerekbe, és valahogy éljük túl az 1-20-as pályát.
Tehát, hogy valahogy nálad akkor ez máshogy alakult, igen, mint ez a nagykönyv szerint megy.
Igen, igen. Ez nagyon másképp alakult. Több mint tizen, nem tudom hány éve lovagoltam. Viszonylag magas sportteljesítménynek mondható vagy képzelhető dolgokat vittem véghez a lóval, tehát olimpián 1.30-as pályát kell menni, vagy a kellett még akkor, meg világversenyek, tehát az összes világversenyen 1.20-as, 1.30-as pálya volt. Ezt már azért nem lehet csak úgy játékból megcsinálni, és a mai fejemmel, a mai lovas tudásommal azt mondom, hogy ez orosz rulett volt. Annyira más a szemlélet abban, amiben akkor voltam öttusázóként, és ahogy most a lovak között vagyok, meg ahogy a lovas világot látom.
És hogyan látod akkor, most is egyből visszakérdezek, hogyan látod a lovas világot most, hogyan kapcsolódsz most egy lóhoz, illetve mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy én akarok kapcsolódni?
Azt mindig is éreztem, csak nem tudtam, hogy az mit jelent, mert nem mondta el senki. És az segített felismerni, hogy ez tök másról szól, hogy átigazoltam Görögországba, ettől kezdve nem lovagolhattam a Tatterzálban a Magyar Szövetségnek a lovain, és alternatív megoldást kellett keresnem, úgyhogy egyébként nem utaztam el Görögországba.
Igen, tehát, hogy Magyarországon készültél, igen, görög színekben,
igen.
A 2000-es Sydney olimpiai?
Nem,
akkor már 2004
Atén. 2004-re, tehát 2000-re még itthon készültem, mert nagyon előtte lett meg az átigazolás, és akkor utána két olimpia közötti ciklusban kellett más megoldást találnom, és így keveredtem Videóbudára, ahol Molnár Tamás, a régi ötös a generációnak volt a lovas edzője, és akkor itt kezdtem el úgy a lovardában több időt tölteni, hogy bár mondjuk az olimpiai felkészülésben még nem, mert hogy ugyanúgy csak rohantam egyik edzésről a másikra, de hát azért egészen mást láttam ebben a lovardában, szóval ez akkor is egy olyan lovarda volt már, ahol babusgatják a lovakat, meg tutújgatják, meg legeltetik, meg, tehát hogy nem arról szól, hogy fölülünk a lóra, megcsináljuk az edzőst, és visszarakjuk az istállóba, aztán megyünk tovább a dolgunkra, hanem hogy a lóval való együtt élés, meg a ló igényeinek az előtérbe helyezése.
Volt és az, te ami... egy lóval készültél?
Többnyire igen.
Mert hogy ugye, amiről beszéltünk, hogy random egy, igen, bizonyos lovat kapsz majd a versenyen, és igen, ezt nem lehet előre tudni, ezért sokféle lovon kell gyakorolni, gondolom.
Igen, ezt úgy oldottuk meg, hogy Tamás bácsinak volt egy jó kis ugrólova, többnyire azon edzettem, és akkor voltak ott olyan bértartott lovak, akik szintén tudtak ugrani, tehát jó kis ugrólovak voltak, és akkor azokat néha kölcsön tudtuk kérni, hogy azért legyen változatossága a lovas felkészülésemben. És akkor így, ahogy ez alatt, az idő alatt, ott egyre, ja, hát meg a legmeghatározóbb az volt, hogy Tamás bácsi azt mondta, hogy csak addig tudja megtartani a lovat, amíg az olimpiára készülünk, utána el kell adnia, és akkor én mondtam, hogy hát akkor ezt majd megveszem az olimpia után, ha jól sikerül az olimpia, de ezt az összefüggést, ezt elfelejtettük.
De a ló meg, a ló a tiéd lett.
A ló az enyém lett.
2000-ben Sydney, utána görög színekben Atén, 2004-ben. És mind a kettőre kíváncsi vagyok, hogy melyik milyen élmény volt, illetve miért váltottál?
Nagyon, nagyon nagy élmény mind a kettő. Elég nagy különbség volt a két olimpián megélt élmények között. Sydney előtt fél évvel pattant ki a fejemből az, hogy akkor megérett a helyzet arra, hogy átigazoljak. Már előtte jóval, 3 évvel előtte, 97-ben találkoztam először világversenyen a görög csapattal, és akkor nagy félve oda mentem hozzájuk, és elkezdtem velük görögül beszélgetni, és hát ők egyből marha lelkesek, vagy igen, mi az, hogy görög az édesanyám, és akkor én nem görög színekben versenyzek, hogy hát ők azonnal átigazolnak. És
meglátták a lehetőséget.
Igen, de akkor én nem akartam, tehát egyértelműen erősebb volt a magyar válogatott, a magyar öttusa. Hogyha jó eredményt akarok, ahhoz ugye jól kell felkészülni, ahhoz jó szakemberek és jó körülmények kellenek, és Magyarországon ez természetesen maximálisan adott volt. Úgyhogy nem gondolkodtam akkor átigazoláson. 98-ban az, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kongresszusán megszavazták, hogy 2000-től van női jöttusa az olimpián, illetve 2004-ben Athén lesz a szervező, az olimpiát szervező ország. Na akkor egy picikét már elgondolkodtam, hogy 2004-ben Athénban akkor én már indulhatnék is akár görög versenyzőként. Úgyhogy
az állampolgárságod
meg
volt.
Az állampolgárságom meg volt már akkor is természetesen, és akkor egy picikét elkezdtem játszani ezzel a gondolattal, és aztán 2000-re, egy 99-es eléggé sikertelen világbajnokság után nem éreztem magamat annyira stabilnak, vagy annyira jól a magyar válogatottban, bár második számú olimpiai kerettag voltam az azt megelőző válogatási ciklus, tehát 2000-et megelőző válogatási ciklusban, de minden évben akkora volt a harc az országos szintű válogató versenyeken, hogy mire a nemzetközi versenyekre értünk, én magamat állandóan fáradtnak, kimerültnek éreztem mentálisan leginkább, és természetesen azért fizikailag is. Tehát akkor, hogyha már márciustól kezdődnek a kvalifikációs versenyek egy júliusi világbajnokságra, és márciustól április végéig csúcson kell teljesíteni azért, hogy aztán utána még csúcsabban teljesítsél júliusban, az úgy nagyon nehéz. És így a nemzetközi versenyeken soha nem éreztem azt, hogy kijönne belőlem az, ami egyébként bennem van edzés munka alapján. És akkor ezt mérlegeltem, hogy de hát itt jön egy olimpia, amin már indulhatnék, és egyébként meghívnak, tehát attól kezdve folyamatosan minden versenyen, minden nemzetközi versenyen találkoztunk, és mindig bombáztak vele, hogy de menjél, de igazoljak már át, és akkor így aztán elcsábultam, és akkor elindítottam ezt az átigazolási procedúrát, úgyhogy Sydneyben és Athénban már görög színekben, illetve a köztes időszakban is, és hát belülről az olimpia az igazából varázslatos, és ráadásul olyan szerencsés vagyok, hogy ezen a két olimpián indulhattam, mert Sydneyt azt így minden idők legjobb olimpiának mondják a versenyzők, azért, mert nagyon-nagyon jó volt az olimpiai falu, nagyon jól voltak megcsinálva a helyszínek, nagyon jó volt a rendezés, nagyon jó volt a hangulat, szóval ez egy ilyen kis idill volt, egy mese. Semmi stresszt nem éreztem ott. Hát, persze,
leszámítva azt, hogy az ember egy olimpián van, igen, és hogy mindjárt igen. Rajthoz kell állni a pár versenyszámban.
Igen, csak én úgy érzem, hogy persze ez versenyző típus függő, és ezzel már sportpszichológusok nagyon sokat foglalkoznak egy felkészítés alatt, de akkor azért még nem volt annyira elterjedt az, hogy az alap, hogy egy élsportolót, egy olimpikont ugyanúgy a kezelésében tart egy sportpszichológus, mint bármelyik edzője.
Hát ma már ez természetes része az élsportnak, a versenysportnak.
Igen, teljesen szükséges is, mert egy szint után korlátozóan az emberi teljesítő képesség, és de nem csak a mentális képességek döntik el a különbségeket, én ezt látom a legtöbb sportban.
És neked ez számított egyébként?
Nagyon sokat. Hú, rengeteget. Az átigazolás időszaka az nagyon-nagyon problémás volt, nagyon nehezen alakultak a dolgok, ezért szinte az egész válogató időszakot ki kellett hagynom. Úgyhogy nőtt a stressz, hogy igazából azért nem fogok tudni elindulni az olimpián, mert nem tudok addig elindulni egy versenyen se, egy válogató versenyen se, mert nincs meg az átigazolásom. Tehát magyarként már nem akarok elindulni, mert akkor nem indulhatok majd görögként. Görögként még nem indulhatok, mert nem fogadta még el a Nemzetközi Szövetség az igazolásomat, és akkor egy darab világbajnokságon maradt, hogy megszerezzem a kvótát, de ezt meg is tettem. De közben nagyon komoly mentális felkészülést is folytattam, pont ennek a stressznek a kezelése céljából is, és aztán pedig akkora energiát adott ez a tudat, hogy egy versenyből kvalifikálódtam, és készülök az olimpiára, hogy azzal így tovább sikerült ezt a mentális felkészülés vonalat is jól csinálni. Még maradt benne valószínűleg egy kis tennivaló, mert a Sydney olimpián az életem legjobbját lőttem, majd a vívásnak a feléig nem is kaptam egyáltalán tust, tehát messze az első helyen álltam, de amikor ez tudatosult bennem, hát akkor összecsináltam finoman kifejezetet, ott a stresszkezelés.
Na ott kellett volna a sportpszichológus, aki előtte dolgozik veled.
Üljön mellettem, igen. És akkor attól kezdve már sajnos kicsit összedőlt ez a szépnek induló álom, de ettől függetlenül csodás élmény volt az olimpia.
Görögország, ugye Athén 2004. Mennyiben volt, igen, ez más?
nagyon más volt. Ettől kezdve, hogy a két szövetség között megszületett, tehát a Magyar és a Görög Szövetség között megszületett a megállapodás az átigazolásommal kapcsolatosan, illetve azzal kapcsolatosan is, hogy de nem költözök ki, hanem maradok itthon edzeni, ez ugye egy ilyen folyamatos egyeztetés rajtam keresztül, tehát ez egy plusz energia volt az egész felkészülés alatt, de az olimpia alatt meg aztán pláne. Szóval ott is természetesen nem akartam én erőn felül, de tehát, hogy a fókusz bezavarta az, hogy én azért ott vagyok a két csapat között, és természetesen segítek a magyar csapatnak, amiben tudok, meg egyébként a görög csapat az nekem új, tehát úgy ott is így beilleszkedni. Szóval az nem egy ilyen burokban történő fókuszált figyelem volt, amivel ott az olimpia előtti utolsó két hétben, mindig az ötös, mindig az olimpia legvégén van, ott vagyunk az olimpiai faluban, mindenki versenyzik, leversenyzik, győz, veszít, tehát az összes energia ott már jön, és akkor nekünk mindent kizárva kéne fókuszálni az olimpia utolsó napjára. Szóval túl sok volt az impulzus. De ettől függetlenül az is egy nagyon csodás élmény volt. Így ez a hazai pálya élménye az, hogy annyira sokan ismeretlenül támogatnak, szurkolnak, az plusz energia, plusz teher. Úgyhogy egy ilyen nagyon vegyes érzés volt ez a 2004-es olimpia, de jó.
Folytassuk innen, egy kis zene következik, utána Partics Katalin volt öttusázóval, parasport oktatóval beszélgetünk tovább arról, hogy hogyan érdemes váltani egyébként a sportpályafutás után, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.